Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Európa pokorra jut a migráció miatt, eme kemény szavakkal ment neki az amerikai elnök az öreg kontinensnek az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Donald Trump felszólalásában saját országának sikereit hangsúlyozta, miközben élesen bírálta a szövetségeseit is. Az ENSZ közgyűlésen felszólaló amerikai elnök közel 40 perccel túllépte a számára meghatározott időkeretet, és nem fukarkodott a bírálatokkal. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált Donald Trump kijelentésére, amely a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott találkozóján hangzott el. Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélve, az amerikai elnök közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog barátjával Orbán Viktorral, mire Zelenszky úgy reagált, szerint a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával. Az elhangzottakra egyelőre egyetlen mondatos válasz érkezett magyar részről. Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítését a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Magyarország mindig a kelet-nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter a globális fejlesztési kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak. Kifejtette, a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajta veszített. A gazdasági növekedést inkább lefelé, még az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik, mondta a kamatdöntő ülés után tegnap a jegybank elnöke. A monetáris tanács 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály kiemelte, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, a monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Úgy értékelte, a forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez. Beszélt arról is, a háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei GDP prognózisát. A jegybank 4,6%-os inflációval és 0,6%-os gazdasági növekedéssel számol. A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7%-ról 3,8%-re növelte, változatlan 2,8%-os GDP növekedési várakozás mellett. Öt részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be még tegnap a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs akkor ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú többsávos adórendszer váltsa-e fel. Ma kiderült a nemzeti konzultáció második kérdése, egyetért ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, közölte a miniszter. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-jével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a két gyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta az MT-nek Hankó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatás és kulturális tárcavezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az Országos Iskolakert Fejlesztési Programban, közölte a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Izrael villanógránátokkal, robbanófáklyákkal és feltehetően vegyi anyagokkal támadta meg a Gázába segélyszállítani szándékozó palesztin barát flottillát, amikor az a háború sújtott a palesztin terület felé tartott, közölték az akció szervezői. A Global Sumud Flottilla augusztus végén azzal a céllal indult Barcelonából több száz aktivistával a fedélzetén, hogy áttörve Izrael tengeri blokádját a gázai partoknál humanitárius segélyt szállítson a háború sújtott a terület lakosságának. A Sumud arabul kitartást jelent. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhős, borult az ég, rövidebb időszakokra kisüthetett a nap. Időszakos eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat nyugaton, de keleten egyelőre még nem hullik csapadék. Sokfelé élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet ma 18 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Örkény István Tóték című drámája. Beköszöntő. Örkény István egy perces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett és szobáról szobára végig mutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben, s azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folyamatos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból s hajamból hulladtam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alul maradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni, se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, s ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez se volt neki elég. Arra vágyott, hogy több legyek nála, s amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam 4,5 évig, amíg szívvel, lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra, ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket. Engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem 4,5 évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg az én írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, 5-6 novellás kötetet, 2 színdarabot, úgy szóval titokban írtam néhány szabad órámban, melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra, a lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzenve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bukdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést mindig elérhetetlennek éreztem. Örkény István 1912-től 1979-ig élt. Különleges alakja irodalmunknak, mert miután a piarista gimnáziumot Pesten elvégezte, vegyészmérnöki és gyógyszerészi oklevelet szerzett, s így természettudományos látásmódja lényegre törő és szűkszavú, szellemes alkotásokat teremtett. Jómódú, zsidó származású, katolizált gyógyszerész családban született. 1964-ben írta a Tóték című kisregényét, mely fordulatot hozott írói pályáján. A realista ábrázolásmód eszköztárát szűknek érezve ez az írása már groteszk. Örkény szerint a groteszk megingatja a végérvényest, pont helyett mindig kérdőjelet tesz. Ilyenek írásai. A Tóték című kisregényt drámává dolgozta át 1967-ben. A műnek rendkívüli sikere lett, később Isten hozta Őrnagy úr címmel filmet rendeztek belőle 1969-ben. A dráma a Levél a nézőhöz című írásával kezdődik. Örkény István, Levél a nézőhöz. Albert Camus írja a Sziszüfosz mítoszában. Az istenek arra ítélték Sziszüfoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő mindannyiszor visszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka. Ebben az alvilági bűnhődésben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sziszüfoszra gondol, mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, és utána ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit ére Sziszüfosz leszállás közben? Kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság elhatalmasodik szívén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. A magaslatok felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet, írja Camus. Én is sokszor gondolok Sziszüfoszra, különösen azóta, amióta megéltem a háborút, és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő ember jelképét láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogy a halál a nehézkedési erő. A háború azonban életem és gondolkozásom sorsfordulója sok mindenre megtanított. Arra is, hogy a magyar sors mindig is tele volt sziszüfoszi helyzetekkel, korszakokkal, évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla, amelyet mi ott a Donnál hengergettünk, csak visszagurulhatott ott is később is, ahányszor nekivetettük a vállunkat. De én az én sziszüfoszomat egészen másként láttam, például egészen más helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus, én mindig a síkságon láttam, amikor a sziklának feszülve görgetni kezdi fölfelé. Mit gondol ő akkor? Azt, hogy mire van ítélve, tudja? Gyötrődése hiába való, a szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeig len. Ezt ő tudja, de hiába tudja, az ember nem csak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése. Sziszüfosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig csalódva, de mindig új erőre kapva. Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró végzetet. Életösztönünk mást mond, néha amannak szava győz, néha emezé. Ha a belátás, akkor az én sziszüfoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erősebb, akkor az én sziszüfoszomnak is öröm tölti el a szívét. Tóth Lajos persze nem volt Korinthosz királya, hanem csak községi tűzoltó egy hegyvidéki községben. Ennél fogva soha se sértette meg az isteneket. Hát akkor mi volt a bűne? Talán nem is volt bűne. Legfőjebb az, hogy abban a korban élt, amikor csupán egy választás volt. Vagy lázadónak, vagy Sziszüfosznak lehetett csak lenni. A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélyegezni azt, aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja, nincs tovább, és maga zúdítja le a sziklát a völgybe. Igaz, a percet nem jól választotta meg, lázadása már hiába való, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek, ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk. Ha igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajátéka, akkor maga a létezés nem abszurd, csak azzá válhatik bizonyos helyzetekben, korszakokban, időpontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ezt példázza a tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen, ilyen értelemben a reménytelenség állapotában Tóth Lajos valóban abszurd hőssé lesz. A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzetben kezdődik, úgy is mondhatnám, hogy Tóth Lajos egy Toldi Miklós, akire a rettegés harangja borul. Persze az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem. A félelem pedig mindig új félelmet szül, osztódni akar, mint az egysejtűek, tágulni, mint a gázok, fertőzni, mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy félelme egy nagy országot sodort a morális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sokszor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tóth Lajossal is milyen nehéz elboldogulni, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen kisember, akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk van erre a fertőzésre. Potenciálisan az őrnagy és az áldozata vagyok egy személyben, jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni. 1943. január 13-án a Donkanyarban elkezdett lefelé görögni az a szikla, melyel a magyar hadsereg sziszifoszi sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a háborút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörődni. 60 000 ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A Tóthék nem róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt, talán egészen másról. De én írás közben mégis mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márványba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket. Tóth Lajos tűzoltó parancsnok családjához vendég érkezik, mégpedig az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnoka. A fiúk Tóth Gyula tájékoztatja szüleit egy lapon az őrnagy szokásairól, például, hogy szereti a csendet és a fenyőszagot. Tóthék nagy reményekkel készülnek a vendég fogadására. Megpróbálnak teljes csöndet teremteni a faluban. Gizi Gézáné kapuajtajának nyikorgását megszüntetni, a sofőr nem dudálhat a kanyarban, a mágdaráló nem adhat hangot a szomszédban. Ám egyszerre két őrnagy érkezik a kismátrai község busz megállójába. Nem az elegáns úr, hanem az összetört és kimerült másik érkezik a Tóth családhoz.
Mint a csönd volna.
Igen, én is úgy veszem észre.
Hát, legfőbb ideje.
Anikám?
Igen?
Hozzál édesapádnak egy szívart.
Jó.
Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz?
Adok, adok. Pedig hogy remeg a kezem?
Mitől te, kislány?
Nézd, holnap ilyen tájt már itt lesz.
Itt bizony.
És nem fogja zavarni semmi.
Nem bizony, se szag, se látna.
Milyen egy őrnagy apu?
Hát, hogy milyen?
Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
Vagy kedves őrnagy úrnak.
Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont. Az valaki. Ő parancsol. Neki aranycsillaga van. Ő katonatiszt.
Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Jó, egy katonatiszt.
Olyan jó csönd van.
Mint a fekete bársony.
Most már jöhet. az őrnagy úr.
Egy tábori lap tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj. Tóth úr viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth úrak, akit a jó Isten olyan szép magasra növesztett, el talán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk, jön már a busz.
Jön már a busz!
Jön, a szívem is kiszakad, haj az apu is.
Hallom, már dudál is.
Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
Pedig dudál.
Szabad valamit mondanom, a dudálás nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőrt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
De sokat beszélsz.
Ideges szegénykém, nem lett poros a sisakom.
Egy kicsit. Istenem, milyen szép is tud lenni az apu.
Már zakatol?
Egy katona.
Már itt van.
Egy katona.
Jó. Én
már
látom.
Egy katona tiszt.
Itt maradsz.
Egy katona tiszt.
Majd ő szól. És akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
Igen.
Azonban az őrnagy nem váltja be a reményeket. Kisebbségi komplexusban szenved, nem tűri a magasságot, a szabad akaratot, a pihenést, s a községi tűzoltónak a szemébe húzott sisakkal kell járkálnia. Tóth nem nyújtózkodhat, nem alhat. Ágika ötlete nyomán azonban dobozolnia kell az egész családnak. Az őrnagy éjjel-nappal dolgozik velük együtt, és ezzel kimeríti a családot a végsőkig.
Még csak 3:45, de ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
Kedves Tóth úr, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hál lengen, Tóth! Csak nem álmos.
Igen.
Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló a irodára.
Mit szól hozzá, kedves Tóth?
Mi volt ez?
Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
Ásítottam.
Ásított?
Azt mondta, ásított.
Nem értem, hogy fordulhatott ez elő. Hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
De hiszen ő nem álmos, milyen tiszteltő
vagyok. Hát akkor miért ásított?
Apu, miért tetszett ásítani?
Nem. Nálam tudnélik az ásítás. Nem az álmos. Hanem miért?
Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
Bizony.
Apu már ilyen. Sokszor nagyokat tüsszög. De nem náthás. Passziózik.
Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
Isten őriz!
Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
Hát akkor? Dobozoljuk! Hát, engem tetszett kérdezni.
Bizony.
Megmondjam az igazat.
Hát persze.
Én...
Hajos!
Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
Akkor lássunk hozzá!
Ha ha ha!
No fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
Nagyon sajnálom.
Igazán kellemes időtöltés volt.
Rég volt ilyen szép estünk.
Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
Megveszőr nagyon, szép álmodat.
Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
Lajos, hol vagy?
Nézd, kislányom.
Apu.
Szegény apu, a dobozok között elaludt.
Tótál ellen leginkább, de a lánya Ágika és Mariska a meghunyászkodás és teljes alkalmazkodás női mintáját követi. Tótot háromszoros gúzsba köti helyzete. Az őrnagy diktál, a két nő pedig engedelmességre kényszeríti őt, mármint a leánya és felesége, s a harmadik erő az a tudat, hogy mindezt a fronton szolgáló Gyula fiúkért kell megtennie. Az első rész végén azonban kiderül, hogy Tóth Gyula zászlós az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Így szól a tábori lap, melyet a postás, aki zavarodott elméjű, hordóba dob, mert nem szeret rossz híreket továbbítani. Így a család nem tudja meg. A mű itt vesz igazán groteszk fordulatot, mert a néző már tudja, hogy a család áldozatvállalása fölösleges. A tragédia és a komikus elemek keverednek. Az őrnagy mániái egyre elviselhetetlenebbek. Fokozatosan megtörik ennek a kispolgári, kiszolgáltatott falusi családnak lelkérejét. A családfő egyre nevetségesebb helyzetekbe menekül, tehetetlenné válik. Akik azonban a segítségére lehetnének, mint például Cipriani professzor, ők is az alkalmazkodást javasolják neki. Az emberi méltóság összeroppan. Az őrnagy föléjük kerekedik. De letelik a szabadság ideje, és vissza kell térnie a frontra 2 hét elmúltával. S ekkor jön a fordulat.
Jaj!
Az őrnagy úr!
Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
És tényleg ő az.
Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
Én nem is tudom.
Én se tudom.
Hát örülünk, édes jó Lajosom.
Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre.
Jaj, nekem.
Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
Ez hova lett, kedves Tóth?
A margóvágó? Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
A kertbe a gépet? De minek? És hová?
Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
Na, menjen, mutassa az utat!
Első a vendég, őrnagy úr.
Nem menjek segíteni, apu?
Nem! Ott maradsz, ahol vagy.
Istenem, uram!
Anyu!
Csönd! Jaj, nekem!
Anyu!
Csönd!
Anyu, kérem!
Hallgass már!
No, mi az? Miért álltok itt?
Mi csak te rád vártunk.
Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
Apu, kérem.
Hallgass.
Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
Háromba? Nem. így egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
De, jól tetted, édes Julajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
Fiam! Fiam! Édes, egyetlen kicsi fiam.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Góbi Együttes 2022-ben megjelent Élem című lemezéről válogatunk. A zenekar tagjai, bár nem akarják magukat Bartók Bélához hasonlítani, de bizonyos értelemben ők is a Bartók által kikövezett úton próbálnak járni. A Kárpát-medencei népzenei kincsből indulnak ki, amit Bartók a klasszikus zenei eszmerendszerbe próbált beilleszteni, a Góbi pedig a popzenek különböző stílusaiba. Hallgassuk most meg, hogyan is sikerül ez a zenekarnak. Jó szórakozást kívánunk!
késemmel, fonásommal, gyakásommal spórolgattam, azt is a számodra hagytam. Mulat el, nem vált. Oh! Ó, én édes fintes üvegem, s üvegem előtt leveszem. Ha szép lett látom, köszönök, újat iszom, hogy csak nyeszörgök. Töltsd el a pajtás poharam, míg ki nem ázik a fogam. Figyel, aki mindig bort iszik, míg a temetőben nem viszik.
Thank you.
újabb gyorsak, koturaló tolvaj. Kegyetlen a sorsa a szegény betyároknak. Csak egy kancát lopna, amit vására dobna, hogy legyen holnap borcsa az a szonya. Nagy a tiszta sodra, hullámok hulaskodna. Elkapta a lótól, majd egy szilaj bokas tollas. Nézd ki borcsa az ablakon, a vőlegényed ne kampó. Pogárimbe vasba verve, naplementébe dobakor.
Leapadt a tisza, csak a sara mara. Meghalt szegény Pogárimre, csak a híre mara. Meghalt szegény
megérett a kökény, te vagy a kutya, nem én. A szemedből látom én, s a szádról látom én, hogy te vagy a kutya, nem én. A szemedből látom én, s a szádról látom én, te vagy a kutya, a kutyák, tudjuk ugatnak, kusti kutya, ne ugass. Azért, mert mindig dúdolok, csak mutatom, hogy víg vagyok, mint a kutya ugató. Azért, mert mindig dúdolok, csak mutatom, hogy víg vagyok, mint a kutya ugató. Ja, ne ugassál, én sem vagyok rosszabb másnál, van más rossz a faluban. Te is rosszabb vagy nálamnál, csalva voltál és elhagytál, mégsem ugat a kutya. Te is rosszabb vagy nálamnál, csalva voltál és elhagytál, mégsem ugat a
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Góbi Együttes 2022-ben megjelent Élem című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Somogyi Márton és Csompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Pázmány Péter alakját és prédikációinak jelentőségét dr. Pintér Szél Márta Zsuzsanna, az EKE dékánya, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára mutatja be. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig Rádiónk Tokai frekvenciáján először Paulovics Zsolt számol be legújabb a Pamirban szerzett élményeiről, majd Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének hetedik részét hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádión kisülszállású frekvenciáján először egy készülő piarista olvasókönyvről lesz szó, majd ellátogatunk a Mezőgazdasági Múzeum Takács István kiállítására, és végül az idén 50 éves a Cápa című filmről is szólunk. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjai a megbocsátásról beszélget. 16 órakor hírek következnek, majd gazdasági magazinunk az Értékadó szól. 10 éves a felújított Vigadó kisújszálláson. Két hónapos programsorozattal várják az érdeklődőket. Elindult a második évfolyam a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Az EKE-n ajánlunkban Szonták Szabolcsot, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkárát, református lelkészt hallják.
Érzékenyíteni kell mindenkit. Tehát a szakembereket is meg kell tanítani arra, hogy merjenek kilépni a turizmusnak az általános keretei közül, ne csak a falakról merjenek beszélni, ne csak a szép művészi alkotásokról, ne csak az orgona sípokról, hanem mondják el azt, hogy ez mind egy céllal jött létre, ez pedig az Istennek a dicsőítése.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. Ezt követően Szent Gellért életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban Kovácsné Balla Katalin, a Szalézi Szerzetes Rend által működtetett Don Bosco iskola tanára lesz a vendégünk, akivel az érzelmi intelligenciáról, nevelésről és jó gyakorlatokról fogunk beszélgetni. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján a Magyar Dráma Napjáról beszélget Tircsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, irodalomtörténésszel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb a Boldog Bódi Mária Magdona életét és a boldogavatást megelőző eljárás menetét idézzük fel Szakács Péter Évfülöpi plévánossal, majd Megyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgetünk. A 20 órai sávban előbb Kazuói Ishiguro csellisták című írásának második részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel fiataloknak szóló keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
I wanna show.
in my